igehirdetési szolgálatra készülve énekeljük el a 438-as számú éneket.
Jézus kívjel meg én utánam, hűségesen, kövessetek, lépjetek lányomok a vágra, ne földiek, ne nézzetek, pedigtek
és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek az igehirdetés alapigéjéül kiválasztott szent igét, amit megírva találjuk a Máté írása szerinti evangéliumban, a 14. fejezet 29. versének az elejében a következőképpen. Mire ő így szólt, jöjj! Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, ez az ige szerepelt a meghívón. Többen találkozhattak ezzel a meghívóval. Ki is volt vetítve ez a kép, akik esetleg nem találkoztak vele az internet világában, hiszen digitálisan készült ez el pusztán, akkor itt kivetítve láthatták a testvérek. De hát ki az az ő? Ő pedig így szólt. És hát egészen nyilvánvaló, hogy itt Jézusról van szó, de mégiscsak újra kérdés ez, hogy ki ő? Ki az az ő? Kicsoda Jézus Krisztus? Hiszen ebben a történetben is ez a legfontosabb kérdés, de a mi életünk történetében is ez a legfontosabb kérdés, hogy kicsoda Jézus Krisztus? Tudjuk-e ki ő, és figyelünk-e rá? És rögtön így az igehirdetés elején szeretném a testvérek figyelmét őrá irányítani. És hadd olvassam fel ennek az igének a környezetét, ugye ez a meghívóból is kiderül, hogyha valaki nem ismeri ezt a vagy nem ismer rá az ige szakaszra, ez alapján, a rövid mondat alapján, akkor a meghívó alapján egyértelmű, hogy itt a vízen járás történetéről van szó, de hadd olvassam fel ennek a környezetét is, nyugodtan ülve maradva hallgassuk meg. Ezután nyomban sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. Már hajnalodott, amikor Jézus odament hozzájuk a tengeren járva. Mikor pedig a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrémültek, és ezt mondták, kísértet ez, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter ekkor így válaszolt neki. Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Ő pedig így szólt, jöjj. És Péter kiszállva a hajóból járni kezdett a vízen, és elindult Jézus felé. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, valóban, Isten fia vagy. És ebben a történetben nyilvánvalóvá válik az, hogy Jézusnak hatalma van. Nem akármilyen hatalma, ezt több szempontból is láthatjuk. Az egyik ugye egy olyan dolog, hogy vízen jár. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy az ember nem tud vízen járni. Ha már próbáltuk, akkor megtapasztalhattuk, hogy elsüllyedünk, de ki se próbálja az ember fizikailag ezt a dolgot. És abban is nyilvánvaló, hogy itt nem akárkivel van dolgunk, amit Jézus önmagáról mond. Amikor megijednek a tanítványok, akkor itt a nagy viharban, nagy szélben, ebben a hajnali órában, a hullámok között, amikor jár a vízen, akkor azt mondja ezeknek az embereknek, a tanítványoknak, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És az én vagyok, ez nem pusztán annyit jelent, hogy na megnyugtatom őket, hogy nyugi, én vagyok az. Sokszor van ez így, hogy megyünk be valahova, és akkor csak mondjuk én vagyok az, bízunk abban, hogy amikor ezt mondjuk, akkor megismerik a hangunkat. De itt Jézus, amikor ezt mondta, hogy én vagyok, akkor ez egy isteni kinyilatkoztatás. Ez egy isteni kijelentés. Hiszen Mózesnek így nyilatkoztatta ki önmagát az Úr. Vagyok, aki vagyok. És Ézsaiásnál is ezt olvashatjuk, hogy én vagyok az Úr, nincs más, nincsen Isten rajtam kívül. És ezt az akkori zsidó emberek nagyon jól tudták, hogy ez a kinyilatkoztatás, ez a két szó, hogy én vagyok, ez azt jelenti, hogy itt az Istennel van dolguk. És amikor a vízen járva, közelítve hozzájuk Jézus ezt mondja, hogy én vagyok, akkor nem mást jelent ki, hogy, mint azt, hogy én vagyok, a mindenható Isten vagyok itt jelen közöttetek. Ebben a nagy viharban, ebben a veszedelemben. Jézusnak tehát hatalma van a természet erői felett. Hatalma van, mert ő benne a teremtő, a mindenható Isten van jelen. És jó, ha ezt tudjuk, hogy kivel is van dolgunk, amikor Jézus hívását halljuk. Mert Jézus most is hív. Mert ő bár meghalt ott a kereszten a mi bűneink miatt, de feltámadt és él, jelen van közöttünk, és az igéjében most is hív bennünket. Nem feltétlen kerülünk olyan helyzetbe, mint akkor a tanítványok. Bár lehet, hogy megtapasztaltunk már hasonló vihart, akár tavon, akár tengeren. Bizonyára rémisztő ez. De ha csak a szárazföldön tapasztalunk meg valamilyen vihart, ha közelünkbe csapott már villám, vagy ha egyszerűen csak nézzük a híreket, hogy mi történt most Amerikában, a hurrikán, mit művelt, hogy megdöbben az ember, hogy micsoda erőkkel van itt dolgunk. A 21. század ember, aki el van látva mindenféle technikai eszközökkel, nem tud mit kezdeni ezekkel az erőkkel. És Jézusnak hatalma van a természet erői felett, De nem csak a természet erői felett, hanem hatalma van minden hatalmasság felett. Minden erő felett. Mert életünk más területein is kerülhetünk viharokba. Amikor megijedünk. Amikor megrettenünk. Amelyekkel szemben tehetetlenül állunk. Ilyen vihar lehet, amikor a családban valami nagy konfliktus jön elő. Ilyen vihar lehet az, hogyha jön egy betegség. Ilyen vihar lehet az életünkben, hogyha a halállal kell szembesülnünk. Vagy ha a munkahelyen jön össze valamilyen probléma. Vagy hogyha úgy együtt az egész, ahogy szoktuk mondani, hogy úgy csőstül jönnek a problémák. Akkor az ember megtapasztalja azt, hogy tehetetlen bizonyos helyzetekben. Megijedünk és félünk. Mintha nem tudnánk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És ő meghalt és feltámadt értünk is. És ő jelen van. Ő hozzá lehet menekülni. Őt lehet kérni, hogy ő tartson meg, és ő erősítsen meg bennünket. Neki hatalma van minden erő felett, a bűn hatalma felett is, ami lebénít bennünket. Az emberi rossz indulat, gonoszság felett is hatalma van, és hatalma van a sátán felett is, akivel szemben egyértelműen tehetetlenek vagyunk. És meg lehet ebben bizonyosodni, hogy Jézusnak hatalma van, meg lehet ezt tapasztalni, egészen személyesen. Péter ebben a helyzetben nagyon különleges módon tapasztalta meg Jézusnak a hatalmát. És hogyan? Úgy, hogy amikor Jézus közeledett hozzá, akkor megszólította őt. És úgy tűnik, mintha Péter diktálna, mintha Péter mondaná meg, hogy mit tegyen Jézus, de hogyha ez az Isten akaratával nem egyezett volna ez a kérés, akkor Jézus bizonyára elutasította volna. De ez akkor Isten akaratával egyezett. És Jézus mondta, jöjj! Ahogyan ez a meghívón is szerepel, ez az ige szakasz. És Jézus közelít hozzánk is. Jézus hív bennünket is. És elsődlegesen arra hív bennünket, hogy a bűneinkből hozzátérjünk. Hozzáforduljunk. Hogy már ne a magunk elképzelései szerint éljünk. Ne a magunk érzései, indulatai határozzanak meg bennünket. Ahogyan a mára kiírt igék írják a Galata levélben, a Római levélben is, hogy a test cselekedetei, a testünk, az Istentől elszakadt énünk, hogy ne ez határozzon meg bennünket, hanem az Isten szent lelke. Hogy ő vezérelhessen bennünket úgy, ahogyan ő jónak látja. És ő uralkodhasson rajtunk. És megtapasztalhassuk azt, hogy az ő uralma alatt boldogság van, békességünk van. Ahogyan annak idején én is meghallhattam ezt a hívást. 2001-ben, amikor kaptam egy könyvet, Jézus a mi sorsunk című könyvet, és én, aki nem sokat tudtam általában az egyházról sem, a kereszténységről, ahogyan ezt olvastam, megdöbbentő volt számomra is. És arra jutottam, hogy hát ez így igaz, akkor nagy problémák vannak, mert én nem tértem meg. Én nem ismerem az Úr Jézust. Én el fogok veszni. És aztán eljutottam egy ifjúsági hétre, ahol hallgattam az igét, és aztán végül egy ének volt az, ami szíven talált, egy ifjúsági ének, az egykor oly kedves dolgok kezdetű ének, amelyben arról van szó, hogy sok minden jó van a mi életünkben, és én is nagyon elégedett voltam az én élethelyzetemmel. Sok minden megvolt, de igazából a lényeg hiányzott. Jézus nélkül éltem. És ott van ebben az énekben, hogy élni benned Jézus olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás, te vagy már mindenem, új erőm és énekem. Szeretlek téged, Uram. És akkor kértem őt, hogy legyen az én életemnek az Ura, vegyen el mindent, ami elválaszt tőle, és vezessen. És aztán utána irányított engem a lelkészi pálya felé. És Jézus hívja az övéit is, hívja, hogy megújuljanak, hogy megerősödjenek benne, és hívja valamilyen új feladatra, újra és újra az övéit. És vegyük észre, hogy kivel is van dolgunk, és figyeljünk rá, hogy most abban az élethelyzetben, amelyben most itt vagyunk, mire hív bennünket a mi Urunk? És hogy miért is választottam ezt az igét, ahhoz, hogy ezt megmagyarázzam, jól vissza kell menni az időben, 7-8 évvel ezelőttre, ne ijedjenek meg a testvérek, azért nagyobb lépésekben fogok majd haladni. Onnan indulnék ki, hogy a 6. évet ugye itt tölthettem Nyírteleken a testvérek között, és a vége felé az egyik presbiteri ülésen Buzás István, akkori felügyelő testvérünk úgy megemlítette, hogy hát mit szólnának a testvérek, hogy meg kellene hívni engem ide a gyülekezetbe. Hát akkoriban egyébként már a lucfalvai hívás körvonalazódott, és abban nem én dönthettem, úgyhogy én amit tehettem, az az volt, hogy imádkoztam püspök úrért, akinek a kezében volt a döntés, hogy bölcsen döntsön, oda helyezzen, ahova az úr szeretne helyezni engem. És püspök úr úgy döntött, hogy Lucfalvára helyez, és ebben Isten döntését tapasztaltuk meg. Úgy éltük meg, hogy a helyünkre kerültünk. Hiszen sok jót megtapasztalhattunk ott a lucfalvai nagykeresztúri testvérekkel, láthattunk megtéréseket, láthattunk megújulásokat, sok minden felépülhetett, megerősödhetett, és volt olyan testvér, aki azt mondta, hogy hát miattuk kellett oda kerülnünk, mert az Úr Jézust rajtunk keresztül ismerhették meg. És ezért tényleg csak hálásak lehetünk. Hogy Isten annak ellenére, hogy bűnös ember vagyok, annak ellenére, hogy én belülről egészen máshogy látom a helyzetet, Esperes úr nagyon szép dolgokat mondott itt az ige hirdetésben, sokszor én nem ezt látom. Szeretnék úgy élni, szeretnék olyan lenni, szeretnék az Úrra figyelni. És ennek ellenére az Úr véghez vitt ott olyan dolgokat, amiért tényleg csak hálásak lehetünk, és övé legyen a dicsőség. Akkor annak idején oda kellett mennünk. És volt, hogy felvetődött a kérdés, hogy adott esetben indulnánk-e ide, Nyírtelekre. És hát mondtam, hogy hát, ha az Úr úgy látja, akkor persze. Mert volt több kérés is, ezeket mindig megvizsgáltuk, és aztán, amikor megvizsgáltuk, és láttuk, hogy nem mozdít az Úr, helyünkön vagyunk, akkor tudtunk nemet mondani. Ezt úgy tapasztaltam meg, hogy ott a kis Zagyva völgyében, ahol Lucfalva is van ott, bocsánat, de egy kis fizikai kép, mint egy ilyen potenciál völgyben voltunk ott, és energiát kellett befektetni ahhoz, hogy mi onnan kimozduljunk, mert azt éreztük, hogy ott mi a helyünkön vagyunk. És aztán 2015 tavaszán egészen konkrétan, élesen elénk jött ez a kérdés, hogy indulnánk-e. És figyeltünk arra, hogy mit szól az Úr. Nagyon intenzív időszak kezdődött az életünkben lelkileg. Sok jegyzetet készítettem, hát most ezt nem fogom a testvérekre zúdítani, de néhány fontos mozzanatot szeretnék hozni. Talán az első olyan, ami úgy elgondolkodtatott, konfirmációi táborban Szabó András Esperes úr hirdette az igét, és az Apostolok Cselekedetei 8. fejezete alapján, amikor az etióp kincstárnokról van szó, akkor ott az van az igében, hogy kelj fel, indulj. És elhangzott ott az ige hirdetésben, hogy Fülöp már idézőjelbe bedolgozta magát ott a gyülekezetben, samáriai gyülekezetben, de el kellett mennie a pusztába egy miatt. És mi keresni valója volt ott? Honnan tudta, hogy népes samáriai gyülekezetből el kell menni? Hát az Úr angyala szólt. És van olyan helyzet, amikor az engedelmesség a legfontosabb. És hát persze itt nem a pusztába kell elindulni, de azért ez akkor ott úgy elgondolkodtatott. Aztán sokféle magyarázat is elém jött, és talán ami úgy igazán először mellbe vágott, az április 25-én, amikor a Szákszendi csendes napra készültünk, ahol egyébként találkozott a Nyírtelek és a lucfalvai gyülekezet, és előtte ezt a hívást el kellett mondanom a testvéreknek, hogy tudjanak róla, hogy nehogy ott derüljön ki egy beszélgetésben, és nagyon kellemetlen legyen ez a helyzet. Akkor a Luther áhítatos könyvben, a mélysége és magassága áhítatos könyvben ezt olvashattam. Apostolok cselekedetei 16:9-10 alapján az ige. És azon az éjszakán látás jelenék meg Pálnak. Egy macedón férfiú állt előtte, kérvén őt, és ezt mondva, jel által Macedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihely pedig a látást látta, azonnal igyekezénk elmenni Macedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. És itt a magyarázat, így szokott az Isten az övéivel bánni. Nem hagyja őket hosszú ideig egy helyen maradni, hanem ide-oda hajszolja őket, nem csak az ő érdekükben, hogy a hitük kipróbáltassék, hanem mások hasznára is. Így űzte Ábrahámot éhséggel Egyiptomba, hogy ott hasznot hajtson, és némelyeket megvilágosítson Isten igaz ismeretével, amit ő kétségtelenül meg is valósított. Így cselekszik Isten csodálatos módon a földön, apostolokat és prédikátorokat küld azokhoz, az emberekhez, akik erre nem is számítottak, ezt nem is remélték. Maguk a küldöttek sem tudták, hogy hova fognak megérkezni. És aztán 2017-ben, amikor végül dönteni kellett, akkor április 25-én kellett a választ megadni. És olyan sokszor kérdeztem, amikor ilyen igékkel találkoztam az Úrtól, hogy Uram, tényleg? Uram, komolyan indítani akarsz bennünket? El akarsz vinni bennünket innen? Mert őszintén szólva, nehéz volt ezzel szembesülni. És lehet, hogy nem illik ilyet mondani egy iktatás alkalmával, de nem akartunk mozdulni. Emberileg ez nem volt ott bennünk. És nem a nyírteleki testvérek miatt. Tudják jól a nyírteleki testvérek, hogy szeretettel gondoltunk mindig rájuk. Amikor jöttünk, akkor örömmel jöttünk, és tudom azt, hogy imádságban hordoztak bennünket, és jó volt erre mindig gondolni, és ha emlékeznek a testvérek, amikor a 2010-ben, amikor elmentünk, akkor volt egy adventi csendes nap, és akkor ez talán decemberben, akkor ez úgy rám nehezedett, és többen a testvéreken is láttam, hogy úgy megérintett ez bennünket, hogy na itt valami lezárult akkor, és nehezen tudtam megszólalni, és akkor próbáltam kapaszkodni tekintetekbe, de az volt a baj, hogy oldalra néztem, Búzás István felügyelő úr, aki ismeri, tudja, hogy milyen tekintettel szokott ülni, könnyek voltak a szemében. Na akkor gyorsan választottam másik területet, ott is egy testvérünk, aki szintén egy olyan ember, aki ilyen kemény, neki is könnyek voltak a szemében. Na akkor ott nagyon nehéz volt tovább folytatni. Tehát nehéz volt annak idején elválni, de nehéz volt most is a lucfalvai testvérektől is elválni. Hiszen, ahogy mondtam, helyünkön éreztük magunkat. És igazán, ami miatt elindultunk, ezek az igék, amelyek indítottak bennünket. Hadd hozzak ide még egy magyarázatot, ami egy készülés közben került elém, Példabeszédek 4:12 alapján. Így fordították, egy szír fordítás szerint, ugye az persze magyarra fordítva. Miközben lépésről lépésre mész, megnyitom előtted az utat. Ez két fontos elvet tanít nekünk. Először Isten nem egyszerre jelenti ki az egész tervét, hanem lépésről lépésre vezet. Másodszor pedig Isten akkor vezeti az embereket, ha érte mennek előre. A hajónak mozgásban kell lennie ahhoz, hogy a kapitány kormányozni tudja. Ugyanígy a kerékpárnak is. Csak akkor tudja irányítani, ha mozog. Ugyanez vonatkozik ránk is. Isten akkor vezet, amikor érte mozdulunk meg. És ezt éltük meg, hogy érte mozdultunk meg. Akkor 2 évvel ezelőtt még volt egy szünet. Úgy tűnt egy időszakra, hogy vagy mégsem kell jönni, bár ezt tapasztaltuk, hogy Isten mozdít, vagy mégsem kell jönnünk, vagy még nem kell jönnünk. És eltelt ez a 2 év, közben a testvérek is itt nyírteleken megküzdötték ezt az egész kérdést, imádkoztak ezért, és arra jutottak, hogy megerősítik a hívást, újra elénk hozzák. És itt ebből az utolsó szakaszból, amikor már újra ugye ezt küzdöttük, ezt a kérdést, hogy mit akar az Úr, akkor Amikor a püspök úr megadta a választhatóságról szóló dokumentumot, és előttem volt a kérdés élesen, 2 hetem volt arra, hogy akkor választ adjak, hogy jövünk-e, akkor pont itt Nyírteleken voltunk, és ez az ige került elém, ami egyébként egy mandabokri gyülekezeti anyagon van rajta, vagy volt rajta akkor, hogy ezen a helyen békességet adok. Így szól a seregek ura. És aztán nagy lelki harcok, küzdelmek során ki tudtuk mondani azt, hogy urunk, jövünk. Igent mondtunk erre a hívásra. És sokan ezt nehezen, de elfogadták, hogy ez tényleg Isten akarata, hogy ezt így láttuk meg. De volt, amikor erről beszéltem, nem csak Lucfalván emberekkel, akkor elmondtam, hogy Isten vezetésére indulunk, aztán úgy meghallgatták, és utána így, mintha így átfordították volna, vagy így gondoltak egyet, és mondták, hogy hát igen, a család, meg a gyerekek, hogy akkor jobb lesz így. És hiába mondtam, hogy de nem erre figyeltünk elsősorban, hanem hogy mit akar a mi Urunk. És aztán persze, hogy jó lesz az bárhol, ahova az Úr vezet bennünket. Hiszen addig is mindenről gondoskodott. Vagy mások, amikor említettem, hogy jövünk akkor Nyírtelekre, és hát vagy tudták, vagy mondtam, hogy hát az apósom mellé, akkor megkérdezték, hogy és jó lesz az úgy? És hát mondtam, hogy hát az Úr vezetett bennünket, jó lesz. Mert ebbe tudunk kapaszkodni minden helyzetben. Mert egyszer egy lelkész testvér hasonló helyzetben mondta, hogy hát, ugye el volt keseredve valami miatt, és azt mondta, hogy hát nem jó ez az apostoli gyülekezet. És akkor nem értette az, aki ezt hallott, hogy mi az, hogy apostoli gyülekezet, és hát úgy mondta, hogy az apostoli gyülekezet nem jó, mert ő is ugye az apósa után vette át a helyzetet. És hát ez is egy ilyen apostoli gyülekezet, de én hiszem, hogy apostoli gyülekezet. És a mi idejövetelünk is apostoli, az Úr hívott, és az Úr küldött. És ezért jó lesz. De visszatérve itt a folyamatokra, bejelentés után az egyik testvér megkérdezte tőlem, hogy hát, hogyha úgy látnánk meg nyilvánvalóan, hogy Isten mégis marasztal, hogy ez az egész egy próba volt, és ott kell maradni Lucfalván, és föl lenne pakolva minden, és akkor maradnánk? És hát azt mondtam, hogy hát, hogyha ez egyértelmű lenne, meg ez így kellene lenni, hát akkor maradni kellene. És akkor, amikor elhoztuk a dolgainkat, költöztünk, de még utána a búcsú istentisztelet várt, tehát egy ilyen átmeneti időszakban, de hát hoztuk el minden bútorunkat, akkor az apostolok cselekedeteiben olvashattuk az igét az útmutató szerint, és akkor azt olvashattuk, hogy az efezusi gyülekezettől búcsúzik Pál apostol. És ez azért volt számomra nagyon mélyen érintő kérdés, mert számomra a lucfalvai gyülekezet kapcsán nagyon sokszor előkerült az efezusi gyülekezet, az efezusi levél. Hiszen akár az iktatásom alkalmával az efezusi levélből volt ige, akár templom szentelés alkalmával, felújítások kapcsán, vagy a presbitereket innen ebből a szakaszból áldottuk meg, amikor kezdték a szolgálatokat, hogy viseljenek gondot önmagukra és a nyájra, melyeknek őrizőivé tette a Szentlélek, és hát itt a búcsú időszaka következett el. És most itt vagyok. Nem az efezusi, hanem a Filadelfia gyülekezetben. De ha észrevették a testvérek, még mindig nem válaszoltam arra, hogy miért ezt az igét választottam a meghívó alapjául, az igehirdetés alapjául. És itt érkezünk el tényleg ehhez a válaszhoz. A búcsú istentiszteleten lucfalvai testvérek énekeltek egy éneket, amelynek nagyon szép a dallama, de a szövege az nagyon megragadott engem, szíven talált. Úgy kezdődik ez az ének, hogy meghívtál, hogy vízre lépjek. És korábban itt a gyülekezetben 6. év alatt is sokszor előkerült ez, hogy a vízre lépés, hogy a hívő élet az sokszor olyan, mint ez a vízen járás. És ez az ének hangzott el akkor. Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküled elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. Illetve másik részben, lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízen bátran veled járjak, és bárhová hívsz, menjek. És most elindultunk, és szeretnék, ha az Úr arra hív, akkor vízen járni, bár nem tudok. És a Biblia sokszor az állatvilágból hoz elénk példákat, például a lusta embert a hangyához küldi, hogy nézze meg, hogy milyen szorgalmas és hogy dolgozik. Bár nem ismerek ilyen igét, de nyugodtan mehetnénk a vízenjárás kapcsán a molnárkához. Biztos ismerik a testvérek ezt az állatkát, amely a víz felszínén tud szaladgálni. És amiért fölhozom ezt a példát, az az, hogy a fizikából tudhatjuk azt, hogy hát a molnárka hogy képes arra, amire mi emberek nem vagyunk képesek. A felületi feszültség az, ami segíti őt ebben. És emiatt tud a vízen járni. És lelki értelemben nem a feszültség az, ami segít ebben bennünket, de hiszen az Isten igéje, az ő szava az, ami alapján mi tudunk vízen járni, de feszültséggel jár. Hogyha lelki értelemben elindulunk a vízen járunk, akkor az feszültséggel jár, mert ez egy olyan helyzet, amiben bizonytalan önmagában az ember, amit nem tud tenni az ember. De jó esetben ez a feszültség, ez felületi. Ahogyan Reményik Sándor írja a Békesség Istentől című versében, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben, háborítatlanul, pihen a tenger és az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. És ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarasz szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond. A feltámadott első szép szaván. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillag hímesebb az éjszakád. És békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjük, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihartépet fák ágaikon mégis vadgalom búg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől. És hát átélhettük mi is ezt az utóbbi időszakban, hogy volt feszültség, de amikor ezekkel az Úrhoz mehettünk, akkor az ő jelenléte az békességet adott. És ott a mélyben, békességben tudtunk lenni a küzdelmeink közepette. És hát ezért szeretnénk ráfigyelni. Nem a körülményekre, nem arra, hogy milyen nagy feladatok vannak, bár hát persze ez is előttünk van, de nem szeretnénk ennek a súlyától megrettenni és megijedni, hanem szeretnénk ráfigyelni. És ha ő szólít, ha kell, akkor a hullámzó vízre lépni, és amikor meg annak van az ideje, akkor csendben vele lenni, hogy meg tudjuk vele beszélni a dolgainkat. És szeretném minél inkább megtapasztalni az ő békességét. És az a vágyam, hogy ha az Úr jónak látja, akkor, és használni szeretne bennünket, akkor rajtunk keresztül mások is megtapasztalhassák ezt. Azok is, akik talán még most egyáltalán nem ismerik őt. Mert valamiért most ide kellett jönnünk, valakiért vagy valakikért most ide hívott az Úr, és itt szeretne használni bennünket. Hát legyen meg az ő akarata. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te hívsz bennünket. És te látod azt, hogy miben vagyunk most, milyen élethelyzetben. Te látod azt, hogy honnan kellene mozdulnunk, vagy éppen miben kellene most még inkább megmaradnunk. Köszönöm, Uram, hogy én is meghallhattam a Te hívásodat. És köszönöm neked, hogy ide vezettél. És hálával gondolok vissza, Uram, az elmúlt időszakra, hogy megtartottál, hogy benned békességet leltünk a sokféle feszültség közepette. És hálás vagyok azért, Urunk, hogy annyi mindent megtapasztalhattunk ott a lucfalvai testvérekkel. És köszönöm, hogy az utódlás kérdése is megoldódhatott, és köszönöm, hogy Kulcsár Mártont küldted oda, aki ebben a gyülekezetben indulhatott. Kérlek érte, Uram, kérlek az ottani gyülekezetért, hogy végezd a Te munkádat, Te akaratod szerint. És köszönöm, Uram, hogy együtt dicsérhetünk most itt Téged a testvérekkel, hogy annyiféle helyről lehetünk most itt egyben. És kérünk, Urunk, hogy Te áld meg ezt az indulást. Kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet továbbra is. Kérünk a nyírtelekiekért, kérünk a görögszállásiakért, belegrádiakért, kisvárdai testvérekért. Kérünk, Urunk, hogy Te erősítsd a már benned elindultakat, és Te tartsd meg őket, és Te hívjál minél többeket, hogy Téged kövessenek, és a halálból életre juthassanak. Hadd lássuk a Te tervedet, és hadd tudjunk abba beleilleszkedni, Urunk. És így kérünk, Urunk, a lelki vezetőkért, lelki pásztorokért itt ebben a városban, a környéken, azokért a testvérekért, akik itt jelen vannak, szolgálókért. Add, Urunk, hogy lássuk a Te akaratodat, és tudjunk Téged követni. Így könyörgöm Esperes úrért, esperesekért, püspökökért egyházunkban. Kérünk, hogy Te tartsd meg őket ezekben a hivatásokban, nehéz feladatokban, és add, Urunk, hogy bölcs döntéseket tudjanak hozni minden helyzetben. És kérünk egész országunkért, Urunk, Te adj ébredést, Te adj megújulást. Add, Urunk, hogy minél többen ismerhessünk Téged, megfeszített, de feltámadott Urat, és tudjunk Téged követni, és tudjunk majd ott dicsőíteni Téged az örök békességben, az örök boldogságban a Te színed előtt. Köszönjük neked, Urunk, hogy ilyen reménységgel tekinthetünk előre. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Isten tiszteletünk végén a 443-as számú éneket énekeljük el. Yeah.